Kedves kollégák, kedves hallgatók, tisztelt vendégeink! Ugye az interneten rendelt áruk kiszállításának jogi és logisztikai kérdéseit választottuk címként Böröcz Péter kollégámmal. Ugye én fogok a jogi kérdésekről beszélni, kollégám pedig a logisztikai kérdésekről. Valóban ez egy interdisziplináris előadás lesz majd. Két mondatot hadd beszéljek arról, hogy egyáltalán honnan kezdődik a jogi szabályoknak a szerepe, a fontossága, hiszen a címből kiindulva valószínűleg sokan arra gondolnak, hogy arról fogok csak és kizárólag beszélni, hogy a már megrendelt, sikeresen megrendelt áruk kiszállításánál milyen problémák merülhetnek fel. Késedelem, árukár, eltérő áru, jótállási szavatossági problémák. Valószínűleg, aki interneten rendelt már, akár egy webshopban, akár valamiféle internetes piactéren, bizonyára szembesült már a következő problémával. Megtalálta álmai termékét, a kedvenc telefonját, számítógépét, újságját, könyvét, szerette volna megrendelni. Volt dombornyomott internetes vásárlásra is alkalmazható bankkártyája, hajlandó lett volna a vételárat és a kiszállítás költségét is kifizetni, azonban azt látta az eladó honlapján, hogy mondjuk az adott német cég csak és kizárólag Németországba szállít. Utána fölkereste a konkurencia honlapját, ott már némileg jobb volt a helyzet, azt látta, hogy Németországon kívül Ausztriába és Svájcba is hajlandóak szállítani. Talált egy olyan konkurenciát, ahol azt látta, hogy hajlandóak Magyarországon is szállítani, azonban a bankkártyáját nem fogadták el. Hasonló problémákkal gondolom mindenki találkozott már, és itt mindenki azzal szembesült, hogy az internetes kereskedelemnek, elektronikus kereskedelemnek bizony nem csak előnyei, hanem hátrányai, kockázatai is vannak. Az előnyökről csak nagyon röviden szeretnék beszélni, hiszen én úgy gondolom ezek közismertek. Közismertek, hiszen távol lévők között kötött ügyletről van szó, jogi szakkifejezéssel élve, azaz nem kell elutazni adott esetben az ország távoli végébe, külföldre vagy akár a tengeren túlra. Elektronikus aláírással elláthatjuk a szerződést, személyes megjelenés nélkül akár olyan szerződéseket is köthetünk ma már, amelyek ügyvédi ellenjegyzéshez is kötöttek. Bankkártyával kényelmesen kifizethetjük szinte azonnal a vásárolt terméket, esetleg szolgáltatást, és egyébként az eladóknak is kényelmes, hiszen számos olyan közreműködő létezik, fuvarozók, szállítmányozók, informatikai szolgáltatók, szervizek, biztosítók, amelyek az egész rendszernek a működését segítik, azaz egy kis boltnak, egy kis üzletnek nem kell minden kiegészítő szolgáltatást saját magának ellátnia. Nézzük akkor azokat a kérdéseket, amelyek kevésbé közismertek. Az Európai Uniónak 2011-ben volt egy Euróbarométer felmérése. Az internetes kereskedelemnek a tapasztalatait vizsgálták, minden egyes uniós tagállamban felmérést végeztek, és a következő megállapításokat tették. Jelenleg ugye minden tizedik áruk kereskedelmével, adásvételével foglalkozó kereskedő exportál csak az unión belül. És akik exportálnak, azok is jellemzően csak néhány országba exportálnak. Ezek az országok jellemzően olyanok, amelyek azonos vagy hasonló hivatalos nyelven rendelkeznek, azonos vagy hasonló jogrendszerre, jogi kultúrával rendelkeznek. A már említett példánál maradva, egy német webshop nagy valószínűséggel hajlandó Svájcba és Ausztriába exportálni, Magyarországra egyáltalán nem biztos. Vajon miért van ez így? Nem szeretik a magyarokat? Diszkriminálják a külföldieket? Egyáltalán nem erről van szó. Ha valaki az ő hagyományos üzlethelyiségükbe besétálna külföldiként, minden további nélkül kiszolgálnák, az ő problémájuk a határon átnyúló elektronikus kereskedelemmel van, hiszen az eladók számára ez egy jelentős többletköltség, a honlap lefordítása a potenciális fogyasztók nyelvére, jogi szakértők alkalmazása, hiszen amennyiben fogyasztói szerződésekről beszélünk, akkor a fogyasztó joga az irányadó. Jogi szakértők, hát jelenleg mind a 28 tagállam jogának megfelelő általános szerződési feltételt kell, hogy kidolgozzanak. És egy érdekes megállapítás, évente több 10 milliárd euró a tagállamok közötti elmaradt kereskedelem mértéke, amely vagy annak köszönhető, hogy az egyébként exportálni hajlandó cégek nem vállalják az ezzel járó jogi kockázatokat, vagy fordított esetben, még ha a kereskedő vállalná is, a fogyasztó nem vállalja az esetleges kockázatokat, hiszen mondjuk kínai kereskedő esetében nehezen lehet a jótállási szavatossági igényeket érvényesíteni. Egy dolgot szeretnék előrebocsátani, hogy egy másik statisztikai felmérés szerint az exportáló cégek 71%-a lenne hajlandó egy közös európai adásvételi jogot alkalmazni saját nemzeti joga helyett. Még a meglehetősen régmúltra visszatekintő, jelentős jogi hagyományokkal rendelkező országok, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság cégeinek többsége is hajlandó lenne a saját jogrendszere helyett egy közöset alkalmazni, hiszen akkor egy szerződést kellene kidolgozni 28 helyet, nem mindegy. És ennek a tervezetét az Európai Bizottság 2011-ben elkészítette, magyar nyelven olvasható is. A cél az, hogy egész Európában a szerződés úgynevezett teljes élettartamára nézve egy közös jog jöjjön létre, teljes élettartamon értve azt, hogy a szerződés kötéstől, a megrendeléstől kezdve az áru kiszolgáltatásáig, házhoz szállításáig, sőt azon túl jótállási, szavatossági, fogyasztói jogok, szerviz jogok érvényesítésén keresztül mindent ennek keretében lehessen érvényesíteni. Nos, néhány gondolatot az internetes szerződéskötés rendelés sajátosságairól. Ugye ezek némileg eltérőek a hagyományos adásvételi szerződéstől. Ugye a legelső kérdés az, hogy egyáltalán jogosultnak kell lennie a webshop, vagy az esetleges internetes piactér működtetőjének a személyes adatok kezelésére. Ezt ugye vagy törvényi felhatalmazás alapján tehetik meg, vagy pedig az ügyfél hozzájárulása alapján. Enélkül az adatkezelés mindenképpen jogellenesnek számít. Belföldön, ugye az ombudsmannál regisztráltatni kell magukat ezeknek a cégeknek. A második kérdés az a reklám, amely egyrészt a termék tulajdonságainak megjelölésére vonatkozik, másrészt pedig az úgynevezett készletgazdálkodásra. Példaként szeretném említeni, hogy amennyiben akciós terméket kínálnak eladásra, akkor alapvető problémát jelentett a fogyasztók számára, hogy az akció ideje alatt elfogynak a készletek. És ha nem tüntetik fel a cég honlapján, hogy a készlet erejéig vagy X darabból áll a készlet, akkor bizony megtévesztik a fogyasztókat, hiszen csak azért regisztráltak egy adott honlapon, csak azért töltöttek órákat a honlap böngészésével, mert bizony arra a termékre szükségük volt. A reklámozásnál pedig minden egyes olyan tulajdonságot fel kell tüntetni, amely a termék rendeltetésszerű használatához, karbantartásához szükséges. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt távol lévők között kötött szerződésről beszélünk, azaz a fogyasztóknak nincsen lehetőségük arra, hogy a terméket a maga fizikai valójában kipróbálják, ruháknál felpróbálják, autóknál esetleg beindítsák, azaz sokkal inkább kiszolgáltatott a fogyasztó, a vele szerződő kereskedő egyfajta információs monopóliummal rendelkezik, nagyobb a jelentőség az elkészült fotónak, videónak, termékleírásnak. Összességében a legfontosabb talán az, hogy a szokásos karbantartási, kezelési előírásoktól való eltérést mindenképpen fel kell tüntetni. Valaki egy használt autó kereskedési internetes honlapján rendel egy autót, feltüntetik a fogyasztást, feltüntetik a végsebességet, akkor adott esetben fel kell tüntetni azt, hogy ez nem a hagyományos üzemanyaggal értendő, hanem valamiféle magasabb oktánszámú sportüzemanyaggal, és ez a működtetési, üzemeltetési költségeket befolyásolja. Eladó és vevő azonosítása rendkívül fontos kérdés, hiszen mindenki találkozott már azzal, hogy egy kéretlen reklámlevélben, egy spamben talált egy olyan internetes hivatkozást, linket, amely nem egy igazi weboldalra, hanem egy meghamisított weboldalra mutatott. Ugye sosem szabad rákattintani az ilyen linkekre, mindig kézzel kell beírni ezeket, és akkor nincs lehetőség átnavigálásra. Adott esetben komplett banki honlapokat lemásoltak egy az egyben, és belépéskor megszerezték a fogyasztók adatait. Ugyanígy vice versa a vevő azonosítása is fontos, mert amennyiben utánvéttel rendeli meg magának valaki a terméket, akkor lehet, hogy magának az árunak az értékét az eladó nem kockáztatja, azonban a fuvardíjat mindenképpen kockáztatja. Kínából, Dániából rendelt áruk esetében ez nem éppen olcsó. Szerződésre alkalmazandó jogot is fontos megállapítani. Itt támpontokat tudok ugyanadni, de a közös európai szerződési jog bizottsági tervezetének utolsó mondatát szeretném idézni. Ez egy 110 oldalas dokumentum, úgy fejeződik be a tervezet fogyasztói tájékoztatás minta, amelyet majd várhatóan minden egyes termék mellé csatolni kell, hogy adott esetben elképzelhető, hogy jogi szakértőre lehet szüksége. Nos, itt csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy magyar nyelvű honlap, egy magyar nyelvű szerződés, egy forintban fizetett vételár, egy belföldi kiszállítási cím esetén egyáltalán nem biztos, hogy a magyar jog lesz rá alkalmazandó. Az uniós jogot ismertetve fogyasztói szerződésnél a fogyasztójoga lesz alkalmazandó, azonban nem fogyasztó, hanem kereskedő vagy a terméket üzletszerűen használó személy esetében az eladó joga az alkalmazandó. Ha rendelünk egy akkumulátort, rendelünk egy GPS-t, ha a vevő magánszemélynek minősül, és mondjuk a kirándulásokhoz használja, akkor az ő joga lesz az irányadó. Ha a vevő egy taxis, aki ezt egy üzletszerű gazdasági tevékenységhez használja, akkor az eladó joga lesz az irányadó. Nem mindegy. Pedig lehet, hogy ugyanolyan típusú személygépkocsija van mindegyik személynek. Ugye a vételár és kiszállítás díjának kifizetésénél, ugye a bankkártya csalásokra szeretném a figyelmet felhívni ennek a veszélyére, és mindenkit arra kívánok biztatni, hogy lehetőség szerint valamiféle önvédelmi módszert alkalmazzon. Kettőt szeretnék megemlíteni, ezek közül az egyik az, hogy bizonyos bankok kínálnak úgynevezett virtuális bankkártya terméket, amely azt jelenti, hogy valójában egy virtuális bankszámlát hozunk létre, és arra mindig csak akkora összeget vezetünk át, utalunk át saját számlák között, amellyel vásárolni szeretnénk. Nincs lehetőség tehát arra, hogy a bankkártya adatait megszerző fél lenullázza a bankkártyánk egyenlegét. Természetesen érdemes a limitet alacsonyan tartani, és nagy összegű vásárlás esetén arra a rövid időre megemelni a limitet. Persze oda kell figyelni, hogy ténylegesen ezt emeljük meg. Egy rövid anekdotát engedjenek meg. Szegedi András kollégámmal 2008-ban Spanyolországban voltunk egy egyetem által finanszírozott konferencián, ahol szerettem volna megvásárolni a repülőjegyet, és amikor negyedszerre utasított el a cég honlapja, a légitárság honlapja, akkor fölhívtak a számlavezető bankból, hogy legyek szíves már megemelni a napi vásárlási limitemet, mert negyedszer próbálom túllépni, és kezdik unni a képernyő megjelenő master alarm figyelmeztetéseket, tehát a bankkártya szolgáltatók figyelnek bizonyos kérdéseket, és az ő jó indulatukon, együttműködési készségükön is múlik az, hogy mennyi esetben értesítik az ügyfelet az esetleges visszaélési kísérletektől. Nyilván első kérdésük az volt, hogy vajon én vagyok-e az, aki vásárolni próbálok az adott légitársaság honlapján vagy sem. Számla és egyéb számviteli bizonylat informatikailag nem olyan nagy ördöngösség a vevő nevét, a számlafizető nevét és a kiszállítási címet három különböző rubrikában megadni, azonban szeretném arra a figyelmüket felhívni, hogy internetes vásárlások esetében, ha egy áfa levonáshoz vagy más vállalkozási tevékenységhez szükséges számlát szeretnének kérni, mindig érdeklődjenek utána, hogy az eladó jogosult-e áfás számla kiállítására vagy sem. Konkrét példa, az Egyesült Királyságban léteznek olyan cégek, amelyeket az ottani cégbíróság csak és kizárólag fogyasztói adásvételekre regisztrált. Ha akarna, sem tudna áfás számlát kiállítani. Annak ellenére, hogy az internetes nyomtatványán szerepel az a megtévesztő elnevezés, hogy billing address. Aki egy kicsit is tud angolul, az valószínűleg rájön, hogy számlázási címet értnek alatta, de ők maximum valamiféle árukísérő dokumentumot, egy szállítólevelet tudnak mellékelni, amelyet nem fog a magyar adóhatóság elfogadni. Nagyon komoly probléma. És akkor térjünk rá a logisztika jogi kérdéseire. Majd remélhetőleg ugye Böröcz Péter kollégám a csomagolással kapcsolatos műszaki kérdésekről, szabványokról fog részletesebben beszélni. Én csak azt szeretném elmondani, hogy természetesen házhoz szállítás esetén az eladó eldöntheti, hogy a kiszállítást saját, esetleg bérelt járműparkkal hajtja-e végre, vagy esetleg valamilyen professzionális vállalkozót vesz igénybe, fuvarozót, esetleg szállítmányozót, nagy ritkán még a posta is szóba kerülhet. A szerződéskötéskor olykor arra is van lehetőség, hogy a vevő válassza meg azt, hogy milyen szolgáltatót vegyenek igénybe. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy amennyiben egy harmadik fél, egy professzionális vállalkozó szállítja ki az árut, akkor bizony a fuvarozási és szállítmányozási szerződésbe a vevőnek nem sok beleszólása van. A vevő ilyenkor címzetnek minősül, és a fuvarozót, szállítmányozót az eladó utasítja egészen addig, amíg nem értesítik a várható kiszállításról a címzettet. Ugyanígy a megfelelő jármű csomagolás útvonal kiválasztása, a berakodás is az eladó kötelezettsége. Hát ugye adott esetben nem mindig egyszerű az ideális jármű szakkifejezése, fuvareszköz kiválasztása. Lehet ugyan tanácsokat adni az eladónak, de általában vagy megfelelőt alkalmaz, vagy pedig rábízza ezt a fuvarozóra. Nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb potenciális problémák, jogvita források, amelyek a kiszállításnál előfordulhatnak. Az első és legfontosabb, hogyha megtagadják a teljesítést. Megtagadják a teljesítést, ez általában akkor probléma, hogyha egyébként úgy reklámozták saját magukat, hogy mondjuk Magyarországra is hajlandóak szállítani, és a vételár fuvarköltség kifizetése után állnak ezzel elő azzal a kifogással, hogy hoppá, Magyarország az mondjuk túl messze van, vagy éppenséggel nem ismerjük a magyar jogot. Ez alapvető és súlyos szerződésszegés. A teljesítés megtagadása a legkomolyabb szerződésszegés, ami elképzelhető. Különböző fuvarozási akadályokról is lehet beszélni, jogi és műszaki természetűekről egyaránt lehet beszélni. A jogi természetűekről majd egy kicsit később lesz szó. A késedelem az szintén egy fontos kérdés. az uniós jog ezt akként tartalmazza, hogy természetesen a legjobb, ha magában a szerződésben rögzítik a kiszállítási határidőt. Ha a kiszállítási határidőt a szerződés nem tartalmazza, akkor az eladónak a termék jellegéből, rendeltetéséből fakadó határidőt kell figyelembe vennie. Tehát mondjuk egy iskola rendel hangfalakat ahhoz, hogy a tanévnyitó ünnepséget meg tudja tartani, erről tájékoztatják is az eladót. Ha mondjuk szeptember helyett decemberben érkeznek meg ezek a hangfalak, akkor valószínűleg ez egy nagyon komoly késedelemnek minősül. Tehát az eladónak figyelemmel kell lennie, tekintetbe kell vennie a vevő igényeit is, feltéve, hogy azt vele közlik. Ha nem tud róla, akkor ezt nem lehet figyelembe venni. Amennyiben a fuvarozó vagy az eladó késedelembe esik, akkor a vevő, a fogyasztó felszólításban megjelölhet egy póthatáridőt, ilyenkor a póthatáridő irányadó, ha pedig csak szimplán reklamál, akkor a reklamációtól számított 30. napon kell az árunak megérkeznie. Jó, mi történik akkor, hogyha megrendeltől, ugye vastagbetűvel, vagy esetleg az elképzeltől eltérő árut szállítanak ki? Ugye amennyiben a megrendeltől eltérő árut szállította ki, ez szintén alapvető szerződés szegésnek számít. Azonban azzal a kérdéssel is foglalkoznunk kell, hogy egyébként egy hibátlan, jó minőségű árut rendeltek meg, és a megrendelt hibátlan, jó minőségű áru pontosan ugyanolyan, mint ami az adott cégnek a honlapján szerepel, csak egészen egyszerűen a vevőnek nem felel meg. Rendel egy autóalkatrészt, minden egyes műszaki paraméter stimmel, csak éppenséggel végül kiderül, hogy az ő autóját olyan pontatlanul gyártották le, hogy nem beszerelhető az az alkatrész. Hibátlannak hibátlan, műszakilag tökéletes, de az ő céljainak megvalósítására mégis alkalmatlan. Ilyenkor a fontos az, hogy el tudjuk határolni a fogyasztói szerződéseket az egyéb szerződésektől. Alapesetben ilyenkor ez a vevő kockázata, azonban fogyasztói szerződések esetében van lehetőség arra, hogy a fogyasztó elálljon a szerződésről. Ennek részletes szabályait egy kicsit később fogom ismertetni. A hibás teljesítésnek ugye talán a legfontosabb eseteiként egyébként a hibás vagy hiányos dokumentáció tekinthető. Hiányzik a jótállási jegy, amit egyébként a gyakorlatban sokszor garanciajegynek hívnak, de tudják azt, hogy a garanciát egyetlen egy magyar vagy éppenséggel uniós jogszabály sem mondja így. Amikor garanciát említenek, akkor valójában jótállást értenek alatta. Fontos hangsúlyozni, hogy fogyasztói szerződések esetében önmagában a jótállási jegy kiállításának elmaradása, kitöltésének hiányossága, az aláírás, lepecsételés, dátum feltüntetésének a hiányossága, vagy éppenséggel a jótállási jegy elvesztése önmagában nem eredményezi a fogyasztói jogok csorbítását, ha egyébként tudja a fogyasztó igazolni a vevői minőségét. Akár tanúkkal, akár bármiféle számviteli bizonylattal, a legegyszerűbb blokk is alkalmas erre. Az európai gyakorlat az, hogy bizonyos összeghatár alatt, nálunk 10.000 forint alatt nem is szokás külön jótállási jegyet kiállítani, hanem maga a nyugta az, amely jótállási jegyként funkcionál. Nos, a vevő jogai és kötelezettségei esetében szeretnék utalni a plakátra, hiszen bár nem beszéltük meg előre, hogy milyen plakát legyen, de a FedEx egy kifejezetten jó példa erre, hiszen egy rendkívül fontos és komoly cégről van szó, amely ugye a csomagküldő kereskedelem igényeinek is megfelel, és rendkívül profi módon lehet nyomon követni az áru útját. Magam is rendeltem jó pár alkalommal az Egyesült Államokból, és hihetetlen alapossággal, hihetetlen részletességgel lehetett az áru útját nyomon követni. Körülbelül olyan részletességgel, hogy mutatták óra, perc, másodperc pontossággal, hogy mikor hagyta el a gyárkaput az áru, mikor érkezett meg egy másik amerikai tagállamban lévő központi raktárba, mikor rakották be mondjuk a repülőgép fedélzetére, mikor érkezett meg Európába, mikor érkezett meg Ausztriába, vagy végül Budapestre, ott mikor került vámraktárba, mikor fejeződött be a vámolás, mikor érkezett be Győrbe, és várhatóan mikor fogják Győrben kiszolgáltatni. Jó, ugye kirakodással és az áru kiszolgáltatásával kapcsolatban azért szeretném elmondani azt, hogy a vevőnek ugye nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak. Ugye csomagolás és áru megvizsgálása esetében fontos hangsúlyozni azt, hogy el kell határolni egymástól az úgynevezett nyílt hibákat a rejtett hibáktól. Amennyiben egy laikus szemlélő számára is nyilvánvaló, hogy megsérült, hibás, hiányos a termék, az áru, azt ott rögtön azon nyomban észrevételezni kell. Aki ezt nem teszi meg, ennek ellenére az árut átveszi, aláírja a bizonyos dokumentációkat, akkor bizony a hibával együtt elfogadottnak minősül az összes termék, ami pedig probléma. A rejtett hiba az egy másik kérdés, ugye rejtett hibának hívjuk azokat a hibákat, amelyek a laikus számára nem nyilvánvalóak, sőt könnyen lehet, hogy a szakértő számára is csak egy alapos szétszerelés kipróbálás után válnának nyilvánvalóvá. Ezeknél természetesen az elévülési időket kell figyelembe venni. Ugye okmányok kitöltésével és aláírásával is foglalkozni kell. Szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül fontos az aláírás súlyának mérlegelése. Általában akár egy ügyfélszolgálaton, akár egy futárral beszélve azt szoktuk hallani, hogy ide kérek egy aláírást. Aki 5 másodpercnél tovább vár az aláírással, annak megmutatják a saját nevének helyét, hogy hol kell aláírni, pedig lehet, hogy csak szeretné megnézni, hogy vajon a saját halálos ítéletét írja alá, vagy esetleg valami mást. És számos esetben találkoztunk a praxisban olyan esetekkel, hogy bizony a valós szerződési akarat hiányzott, mégis nem lehetett mentesülni a jogkövetkezmények alól. Idős néni mesélte, hogy nála se volt a szemüvege, az apróbetűt el se tudta olvasni, sietett a futár, nem akarta szegény óravaló gyereket megvárakoztatni, télen az autóból kiszállva egy rövid ujjúban csak éppen beszaladt a családi ház ajtajához aláíratni a különböző okmányokat, meg ne fázon, aláírtam. Igen ám, csak mi szerepelt az átvételi elismervényen? Az árut hibátlanul minden, átvettem, és sem az eladóval, sem a fuvarozóval szemben semmiféle követelésem nincs. Alapvető probléma. Ha bármiféle problémát észlelünk, akkor célszerű a fuvarozó vagy képviselője jelenlétében a kárfelvételi jegyzőkönyvet ott helyben kitölteni. Fontos kérdés, hogy a köznyelv a csomagküldő szolgálatokat, azokat egyfajta önálló kategóriaként kezeli, jogilag azonban pontosan ugyanolyan fuvarozónak vagy szállítmányozónak minősülnek, mint bárki más, legfeljebb a termékek jellemzően kisebbek, a fuvareszközök jellemzően kisebbek. Nagyon röviden és vázlatosan csak arról, hogy úgy általában milyen lehetőségei vannak a vevőnek, amennyiben úgy gondolja, hogy vele szemben szerződést szegtek. Ugye beszélhetünk peres eljárásokról, perenkívüli jogvitákról, rendes bíróságról és válaszolt bíróságról. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy adott esetben a szerződésben kikötheti az eladó, hogy milyen bíróságnak tesznek úgynevezett alávetési nyilatkozatot, tehát jogvita esetén melyik bíróság előtt kell eljárni. Ami lehet, hogy külföldön van, lehet, hogy idegen nyelven kell eljárni, ez ugye főleg a kereskedelmi szerződésekre vonatkozik. Peren kívül jogvitáknál ugye beszélhetünk egyességről, igazságügyi közvetítésről, mediációról, fizetési meghagyásról és európai fizetési meghagyásról, és végül bírósági végrehajtásról. Én az európai fizetési meghagyásra szeretném a figyelmüket felhívni, mert ez ugyan egy viszonylag jó eszköz, egy közös európai eszköz, egy egységes európai jogi eszköz, de nem tökéletes. Ugyanis úgynevezett bagatell kisösszegű ügyekben van lehetőségünk arra, hogy egy közös európai formanyomtatványon bármelyik uniós tagállamban székhelyen rendelkező kereskedővel szemben kérjük a fizetési meghagyás kibocsátását. Mi azt állítjuk, hogy tartoznak nekünk, mert mondjuk tégla volt a plazma TV helyett a csomagolásban, és némi árkülönbség mutatkozik, ezt szeretnénk visszaperelni, mert előre kifizettük, akkor ezt magyar nyelven ki is tölthetjük, semmi probléma, eljuttatják a magyar igazságügyi szervek az eladó honossága szerinti igazságügyi szervekhez, és ha nem száll velünk vitába, akkor az ő hallgatását beleegyezésnek tekintve be lehet az összeget hajtani. Eddig jó. Eddig azt mondhatjuk, hogy a 28 különböző uniós jogot sikerült egy darab egységesre szűkíteni. A probléma azonban az, hogyha ellent mondanak, ha azt állítják, hogy amikor őt az árut fuvarozásra feladták, akkor plazma tévé volt benne, csak éppenséggel a fuvarozó cserélte ki, vagy esetleg a fuvarozó tudtán kívül szikével fölvágták a ponyvát, nemzetközi fuvarozásban gyakori, és amíg a sofőr aludt, addig kicserélték az árut, és ő nem tehet róla, akkor bizony az a probléma, hogy innentől kezdve a hagyományos peres eljárás szabályai érvényesülnek, és ha nem fogyasztói szerződést kötöttünk, akkor megint visszajukadtunk oda, hogy 28 európai ország jogát kellene ismerni. Ugye a fogyasztói szerződéseknek is vannak természetesen olyan specialitásai, amelyek a fogyasztókat védik, és van néhány olyan specialitás, amely a szolgáltatók részéről minősül bizonyos védelemnek. Néhány kérdés nagyon röviden. Az egyik az, hogy a fogyasztói szerződésekben kötelező nagyon részletesen tájékoztatni a fogyasztókat számos kérdésről, ideértve az esetleges házhozszállítás határidejét, költségét, elállás esetén, tehát a szerződés megszűnt, egyoldalú megszüntetése esetén a termék visszaküldésének címét, a termék visszaküldésének határidejét, az, hogy kiviseli a visszaküldés költségét, nem elhanyagolható kérdés. Ráadásul fontos azt is hangsúlyozni, hogy ezektől a szabályoktól el lehet ugyan térni a szerződésben, de csak és kizárólag a fogyasztó javára. Nagyon fontos az úgynevezett elállási jognak a megjelölése, mert ez azt mondja ki, hogy lényegében a fogyasztó meggondolhatja magát legálisan. A termék készhez vételétől kezdődően, amely jellemzően a szerződést kötést követően egy későbbi időpont, a termék készhez vételétől kezdődően 8 munkanapon belül a fogyasztó meggondolhatja magát, és visszajutathatja a terméket az eladóhoz, vagy személyesen, vagy postán feladva, vagy pedig valamilyen fuvarozó, szájtmányozó segítségével. Itt jön azonban egy probléma, amit sokan nem tudnak. Hiába mondjuk azt, hogy az elállási jog gyakorlása a szerződést megszünteti, ráadásul úgy, hogy az eredeti állapotot kell visszaállítani, én visszaküldöm a terméket, és visszakapom a vételárat. Igen ám, de a visszajuttatás költsége az enyém. Hogyha valaki talál egy szenzációs könyvrendelési akciót, amelyben 500 forintra leárasztak egy bizonyos terméket, nem valószínű, hogy a létező legolcsóbb szállítási módot is alkalmazva az ország túlsó felére 500 forintból vissza tudná jutatni. Távolabbi országokról nem is beszélve, tehát ez egy alapvető problémát jelent. Szeretnék utalni a tervezetként, Európai Bizottsági tervezetként létező közös európai szerződési jogra. ott sem lesz ugyan kötelező a visszaküldés költségének átvállalása, azonban ez lesz majd a javaslat. Ez lesz majd a főszabály. Az Unió azt javasolja majd a várhatóan 1-2 éven belül hatályba lépő jogszabályban a kereskedőknek, hogy lehetőség szerint vállalják át a termék visszaküldésének a költségét, azonban ha a kereskedő ettől szeretne eltérni, akkor megteheti. De ezt az eltérést kell külön a szerződésbe belefoglalni. Ugye beszélhetünk jótállásról, garanciáról, szavatosságról, ezekben lényegében ugye nincsen különbség a hagyományos szerződések és az elektronikus szerződések között. A fontos természetesen az, hogy a termék az rendelkezzen valamiféle egyedi azonosítóval, sorszámmal, hogy tényleg azt a terméket küldtük-e vissza, amellyel probléma volt. Nos, ugye biztosítási kérdésekre rátérve, szeretném egy talán kevésbé ismert, de annál fontosabb és speciálisabb biztosítással kezdeni, ez az úgynevezett termékfelelősség biztosítás. Mi történik akkor, hogyha az interneten rendeltünk egy csaptelepet a társasházi lakásunkba, amelyről hát kiderült, hogy hibás, mert a szomszéd a következő fotót hagyta a postaládákban, amely a saját lakásunkról készült. Ugye nagyon röviden összefoglalva, ez ugye már az utolsó téma. Az az érdekesség ilyenkor, hogy a károsult, az alsó szomszéd több mindenkivel szemben is kárigényt érvényesíthet. Akár közvetlenül velünk szemben, mint felső szomszéddal szemben. Mi perbe vonhatjuk a saját vagyonbiztosítónkat, de a legérdekesebb, hogy amennyiben a gyártó cégnek, vagy a forgalmazónak van termékfelelősség biztosítása, akkor az alsó szomszéd közvetlenül a gyártót, forgalmazót megkeresheti, és ők nyilván a saját biztosítójukon keresztül fognak fizetni. Ha egy kínai cég gyártotta a hibás csaptelepet, akkor sincs probléma, ha a forgalmazó európai, hiszen meghatározott összegű kár fölött a termékfelelősség az fennáll, úgyhogy érdemes erre gondolni. A további módozatokat inkább csak megemlítem, a szállítmány biztosítás leegyszerűsítve a termékre kötött vagyonbiztosítás jelenti, eladó, vevő, fuvarozó, szállítmányozó egyaránt megkötheti, maga a fuvarozó is köthet felelősségbiztosítást. Ha annyira siet a futár, hogy megérkezéskor későn fékezve összetöri a mi autónkat, ami a ház előtt parkol, akkor a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást teljesít. Ha kereskedelmi vételről beszélünk, akkor az eladási és vételi árak kedvezőtlen változása esetén nyújt védelmet az exporthitelbiztosítás, és végül, de nem utolsó sorban, a bankok érdekét védi az úgynevezett hitelfedezeti biztosítás is, tehát ha úgynevezett hitelkártyás vásárlást hajtunk végre, de nem tudjuk a hitelünket, felvett hitelünket visszafizetni, akkor a bank a biztosítótól nyerhet teljesítést. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet, és ha esetleg van valakinek kérdése, akkor igyekszem röviden megválaszolni.
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Böröcz Péter vagyok a logisztikai tanszékről. Kik vannak itt logisztikusok? Ó, azért szép számmal vagyunk. Jó. Azért remélem érdekes volt a jogi téma is. Ugye, hogy érdekes volt? Nekem nagyon érdekes volt, de én már tegnap olvastam, tehát én szerencsés helyzetben vagyok, mert az Attila elküldte nekem tegnap délután. Tehát tudtam alkalmazkodni egy kicsit az én témámmal is a logisztika témájával. Mert ugye ez igazából logisztika. Persze jogi kérdés is, de igazából azért az logisztika. Próbálok rövidebb lenni, mint az Attila, jó? És szeretném, hogyha a kérdéseket majd a végére tartogatnátok, vagy tartogatnák, nem tudom, hogy magázódjunk, vagy tegeződjünk, de ha valaki esetleg nem tudja visszatartani a kérdést, akkor nyugodtan tegye fel a kezét, és akkor közben fogok rá válaszolni. Tehát a téma, hogy az interneten rendelt áru kiszállításának logisztikai kérdése, ez olyan érdekes téma, főleg manapság, hiszen azért ennek a volumen, ez az elmúlt évek során nőtt meg igazán. Fogok majd erre mutatni egyébként egy számszerű példát is, hogy ez 10 évvel ezelőtt körülbelül milyen volument jelentett értékben, darabszámban, és mit jelent ez a mai napon. Hogy miről szól az előadás tartalma gyakorlatilag az, hogy a logisztikának ebben mi szerepe van, ezt viszonylag egyszerűen definiálni fogjuk, hogy mi a logisztika feladata az internetes szállítások területén. Általánosan ez hogyan definiálható, tehát hogy mi is történik akkor, amikor a logisztika beleártja magát ebbe a témába, mert nyilván mindenki tudja, hogy mi az a logisztika, bár nem egyszerű definiálni. Melyek azok az általános jellemzők, amik ezt konkrétan megmondják, és mik azok, amik úgy eltérnek az általános logisztikai jellemzőktől, szégyet nem arról van szó, hogy egy 24 tonnás nyerges vontató közlekedik a társaság előtt, és próbál beállni egy interneten rendelt mobiltelefonnal, és a sofőr meg hátulról ugye valahonnan majd előbányásza a hozzám hozott dobozát, nem rakodólapon hozza, nem személyesen hozza, valami kis céges kabátba, kopog, zörög, ugye a sofőrök általában a nyerges vontatókkal nem kopognak, nem csengetnek, őket várják, mi is várjuk őket, csak ugye kicsit hosszabb időtartamban. Hát persze nagyon sok dolog lesz, ami eltér a normális logisztikától. Számos nehézséggel is fogunk szembesülni az internetes kiszállítások során, erre fogtok látni példákat és fogtok látni érdekes képeket, hogy ez mit is jelent a valóságban. Aztán lesznek majd speciális feladatok és követelmények is az internetes kiszállítással kapcsolatosan, és itt majd külön ki fog térni a csomagolás, illetve a csomagolás vizsgálatra, mint a saját szakterületemre, illetve az egyetemünk egyik olyan szakterületére, ami jelen pillanatban Közép-Európában egyedülálló módon vizsgálja ezt az iparágot. Hogy mi a logisztika feladata az internetes kiszállítás területén, ezen tegnap gondolkoztam egy kicsit, mert amikor én még diák voltam, egyetemista voltam, akkor olvastam, hogy mi a logisztika feladata a szakkönyvekben, az irodalomban, és azt mondták, hogy a logisztika feladata az 5M elv alapján érvényesíthető és definiálható. Aztán tegnap jobban utána néztem a friss szakirodalomnak, mert elég régen voltam ilyen egyetemista, és az 5M az most már 9M-nél tart, amikor még az elődeim jártak, ők 3M elvet tanultak. Tehát ilyen nagy M, nagybetűs M verseny zajlik most a szakirodalomban, manapság ezt a 9M elvével azonosítják. Hát tegnap én is gondolkoztam rajta, hogy vajon hány ilyen M-mel tudnám én jellemezni a internetes kiszállításnak a logisztikáját. Hát ahogy látjátok a dián, 6-ot írtam föl kapásból, biztos tudtam volna én egyébként 12-t vagy 15-öt is, de a legjobban talán ez a 6 pont azonosítja. Az áru, amit a fuvarozónak közvetítenie kell. A megfelelő árut vegye fel. A megfelelő időben vegye fel. Erre majd visszatérünk, ez egy bonyolult feladat. A kiszállítás során a minőségét megőrizze a termék, és ugye ez már egy kicsit az egy jogi kérdés is, majd rá fogunk térni. A megfelelő információkat biztosítsuk a csomaggal, a küldeménnyel, hogy az információ, amit egyébként hordozni a szükséges, azt a értékesítési helyen is még megtartsa. A megfelelő időben adja le, ez azért érdekes kérdés, mert a internetes kiszállítások során a szolgáltatók nagy része, többsége, túlnyomó többsége egyszerre gyűjt és egyszerre terít is, tehát fel is vesz és le is ad, nem csak földrajzilag különböző helyeken, hanem azonos pontokon is, tehát ahol ő lead, ott általában fel is vesz. Ez egy érdekes téma, majd ez később előkerül. És hát a megfelelő költség mellett a logisztikának ez a feladata, hát itt viszont a megfelelő költség az korántsem úgy működik, mint a logisztikában általában, ugyanis itt a megfelelő költséget nagyon nehéz érvényesíteni az internetes rendelések során, hiszen hogyha mondjuk mi, mint fogyasztók rendelünk az interneten, nem így válasszuk meg a szállítmányozót meg a fuvarozón, hanem az az internetes webáruház, aki küldi, tehát a küldő fél az, aki kiválasztja, hogy nekünk milyen költségünk lesz. Azért ez elég érdekes, tehát ugye nem tudunk választani, hogy melyik szolgáltató hozza nekünk a interneten megrendelt Prada kabátomat, vagy Tommy Hilfiger nadrágomat, mert a küldő fél mondja meg, hogy ki lesz majd a szállítmányozó. Hát azért nagy előny lenne, hogyha ezt megválaszthatnánk, de erre vissza fogunk térni. Úgy hívják ezt a szakirodalomban, csomagpiac. Magyarországon általánosan kialakult definíciós környezet abszolút nincsen erre. Talán úgy adható meg a legjobban, hogy a logisztikának a fuvarozáson belüli részágazata, részpiaca, egy német tanácsadó cég definícióját használnám én, ez a CEP piac, a Courier Express Parcel System, amiből mi egyébként az internetes kereskedelem során, mint fogyasztók, főként a Parcel Delivery Systemet alkalmazzuk. A Courier Express az inkább a úgynevezett Business Administration és a Business to Business iparágban zajlik. Ami közös jellemzője ezeknek a szállítási módoknak, az, hogy általában garantált idejűek, tehát azt jelenti, hogy valamilyen időtartamban garantálja a szállítást, a kiszállítást és a kiszállítás időpontját, vagy pedig időpontra garantálja. Hát azért ez nagyon nem mindegy, erre majd vissza fogunk térni, hogy mikor érkezik az áru pontosan. Közös jellemző, hogy nyomon követhető, közös jellemző, hogy bizonyos fajta tömegkorlátozással együtt jár a szállítás, illetve méretkorlátozással, és hát értelemszerűen gépjármű korlátozással, hiszen légi szállítást nehezen tudunk fogadni mondjuk a Marcal városba a Déri Tibor utca 2 alatt. És akkor itt egy érdekes adat, 2003-ból frissebb adatot azért nem találtam, mert egyébként a interneten töltérő rendeléseknek a logisztikai mérőszámait Magyarországon még egyáltalán nem állított elő semmilyen statisztikai hivatal, sem egyetem, sem főiskola, sem kutatóintézet. 2003-ból van egy adat, hogy akkor a világon a piac nagysága körülbelül 40 milliárd euró volt. Azért ez nem egy kicsi összeg, de ha belegondolunk abba, hogy vajon ez most mekkora lehet, és visszaemlékszünk arra, hogy 2003-ban melyikünk rendelt az internetről, én semmit sem rendeltem az internetről 2003-ban, aki meg rendelt, az általában mindig azt mondta, hogy nem biztos, hogy meg fog ez érkezni, még nem rendelem meg. És akkor ugye, ahogy ment előre az idő, 2005-6-7-8-10, már hallotta az ember, hogy más is rendelt, és be is megérkezett időben, épségben, igen, meg akkor én is rendelek. Tehát valószínűleg egyébként ennek többszöröse lehet a mai piacnak a mérete, és 2003-ban olyan 6 milliárd áru volt az, ami egyébként a logisztikában internetes rendeléseken keresztül érkezett meg. Egy érdekes statisztikát találtam, de cégnevet nem szeretnék mondani hozzá. Az egyik legnagyobb ilyen szolgáltató hetente worldwide 4 millió darab árut küld szét, kézbesít. Ez irtózatosan nagy szám, ha belegondolunk abba azért, mert nyilván 4 milliárd vagy 4 millió darab árut lehet gumicukorból is könnyen szállítani, de itt arról van szó, hogy minden egyes tétel, minden egyes rendelés az egy egyedi rendelés. Tehát egyedileg állították össze ezt a 4 millió rendelést, ahhoz szerveztek egyedileg fuvart, egyedileg készítettek hozzá partnerazonosítót, stb. Nyilván, hogyha rakodólapokra szerelve szállítunk tévét, akkor 4 millió darab tévét nem túl bonyolult elvinni a világ bármelyik pontjáról, akár egy másik földrészre is. Ami nagyon érdekes, az iparági szereplők száma az nagyon jelentős. Óriási a verseny ezen a piacon, annak ellenére, hogy nagyon sokszor ugye nem választhatjuk meg, hogy ki legyen a szolgáltató. Csak Magyarországon körülbelül 100 ilyen vállalkozás van, aki ilyen express futárszolgálatos tevékenységgel foglalkozik. Ebből nyilván a legjelentősebbeket ti is ismeritek, azt a 4-5-öt, aki transznacionális módon működik, ugye a TNT, DHL, meg a FedEx, meg Isten tudja kik vannak, még DPD, meg hát most a Magyar Posta is, ugye, tehát azért magyarok is beléptünk erre a piacra, rájött a posta, hogy azért mégiscsak ehhez van neki köze. Nem biztos, hogy egy szerencsés ötlet volt, kicsit nehézkesen működik, én már próbálkoztam vele, de talán majd kilépünk ezzel is a nemzetközi piacra. Alapvetően azért, ha belegondolunk, hogy 100 vállalkozás hogyan tud együttműködni egy ilyen piacon, vagy hogy tud egymás mellett működni, azért ez nem egy egyszerű feladat. Általános jellemzője ennek a piacnak, amit már az előbb említettem, hogy alapvetően három formában megy végbe, ez a business to business, a business to administration és a business to consumer piacon, ami ebből minket érint a jelen pillanatban lévő téma előadás kapcsán, az a business to consumer, tehát ugye, hogy mi rendelünk az interneten valamit, és majd kiszállítják, tehát nem a cégek közötti futárszolgálatos tevékenység, vagy a közigazgatásnak a futárszolgálatos tevékenysége, hanem az egyszerű fogyasztóhoz érkező megrendelt termék. Ugye általános jellemző, hogy gyakorlatilag szinte csak egyedi rendelésről van szó, egyedi tételekből állítják össze a szállítmányt, a fuvarozók vagy a speditőrök. Ez egy iszonyatos feladat, pont azért, mert ahogy mondtam korábban, minden egyes megrendelőnek vagy szolgáltatást igénybe vevőnek egyedi partner azonosító szükséges, tehát óriási munka az, hogy mindenkit külön-külön azonosítsunk. Nyilván fogyasztóként mi nem várjuk el azt, hogy mint egy cég, hogy úgy legyünk kiszolgálva, hogy napra készen a futárszolgálatos cég bennünket állandóan konzultálva, felkészít az éppen aktuális szerződéses feltételekről, és a partnerazonosítónk alapján frissíti az adatbázisát, hanem ugye, hogyha az ember egyedileg rendel, akkor egyszer kap egy partnerazonosítót, elfelejtik, utána megy egy másik speditőr céghez, vagy egy másik forrócéghez, újra kap egy partnerazonosítót. Tehát a rendszerben óriási duplumok vannak. Sajnos ez egy nagy hátránya, és ez egy jelentős feladat, egyébként adminisztrációs feladat. A forgalomnak kb. 80%-át egyébként a business to business teszik ki, tehát a maradék 20 az, amiben kb. A business to customer van, tehát ami ténylegesen az interneten rendelte áru fogyasztók által, illetőleg ennek a túlnyomó többsége 80-90% a belföldön zajlik, illetve belföldön kerül megrendelésre. Ez azért is érdekes, mert az Attila említette, hogy Amerikából már rendelt könyvet, én is rendeltem Amerikából könyvet, na nem azért, mert olyan okos vagyok, és esetleg angolul jól tudok olvasni, hanem pont ott volt kapható, amit ugye beszerettem volna szerezni, de alapvetően a magyar piacon a megrendelők túlnyomó többsége belföldről rendel. Ez egy érdekes dolog, mert ugye, ahogy a belföldön rendelem, akkor valószínűleg kombinált áruszállítást nem kell majd felhasználni, és ez a későbbiekben fontos lesz. A kiszállítás idő tartama az, ami általában mérvadó és általánosan jellemzi ezt a piacot, az pedig az 5-6-7 napos maximális időtartam, amikor eljut a termék az értékesítési helyre, de az esetek túlnyomó többségében a business to business piacon aznapi kiszállítást kérnek, vagy egy napos kiszállítást. Tehát ez nagyon érdekes, mert ennek pont ez a lényege. Tehát amikor én azt mondom, hogy futárszolgáltatót veszek igénybe, vagy express szolgáltatást, akkor a lehető legrövidebb időtartamon belül időgarantáltan akár időpontra érkezzen meg az áru. Ez a business to consumer piacon egyébként 3-5 nap, tehát ezt valószínűleg ti is ismeritek, rendeltetek már az internetről árut, de hogyha egyébként földrészek között zajlik, akkor sem tart általában 7 napnál tovább. Ami itt nagyon érdekes, hogy rengeteg zavaró tényezője van ennek az időgarantált szolgáltatásnak, mert nem elegendő, hogy egyébként ki van írva a honlapra, hogy 3-5 napon belül szállítom, mert például, hogyha most szeretnék Tájvára szállítani, vagy oda onnan rendelek valamit, akkor lehet, hogy egy repülő nem tud elindulni, mert éppen tájfun van, vagy forgószél, vagy hurrikán. Ez pont velem most előfordult egyébként, mert Tájvára küldtem valamit, és nem tudott leszállni a repülőgép, és rá egy héttel érkezett oda az áru. Elkeverték egyébként Shanghaiba, onnan elment valóban Tokióba, az azonosítás keresztül láttam, és rá egy héttel ért oda Tájvára, mint egyébként szerettük volna. Ezen kívül, hogy vannak ilyen zavaró tényezők, mint az ünnepnapok, amikor nem jár hozzánk se a TNT vagy a DHL, illetve rengeteg olyan tényező, ami zavaróként lép fel ebbe a rendszerben. A szállítási díjak, amik még jellemzik általánosan ezt a piacot, teljesen más a szállítási költségeknek a fogyasztó felő érvényesítési lehetősége, mint egyébként a normál spedícióban vagy fuvarozásban. Általában területi zónák alapján adják meg a költségeket, azaz egy nagyjából egy földrajzi területet adnak, ahova egy másik földrajzi területről elszállítanak. Erre vannak kalkulátorok az internetes honlapokon a mindegyik cég esetén, kiki kedvére érdeklődjön ezután. Létezik olyan is belföldi fuvarozásban, olyan spedíció, ilyen express forrozás, ami kilométer alapú számlázást ad, tehát hasonlóan, mint mondjuk a normál spedícióhoz, vagy pedig kilométer és valamilyen árutonna viszonyszáma alapján számít, de alapvetően földrajzi zónákra osztják a világot, akár Európát, földrészeket, és az alapján kalkulálják a költségeket. De ez nagyon érdekes egyébként, hogy a szállítási díj ez alapján nincs teljesen arányban azzal, hogy mekkora a megtett távolság, így a fogyasztó nincsen pontosan tisztában azzal, hogy egyébként mennyibe is került ténylegesen a szállítás. Ráadásul sok esetben az interneten rendelt áruk köré tekintve egy normál fogyasztó nem is tudja megválasztani, hogy mekkora legyen a költség, mert a internetes webshop felületen csak azt látja, hogy ennyi a költség. Ugye ha lenne lehetőségünk arra, hogy választhatunk több szolgáltató közül, amikor mondjuk a Bookline-on vagy valamilyen más oldalon rendelni szeretnénk, és ki lenne írva, hogy 5 futár közül választhatunk, akkor valószínűleg lenne ebbe egy árverseny, így viszont egy olyan árat kalkulálnak, egy olyan árat kapunk és egy olyan árat fizetünk, amit nem tudunk mi megválasztani valójában. Tehát igazi verseny végeredményben a business to consumer piacon nincsen. Ez azért mindenképpen érdekes. A másik, hogy a küldőfél, aki mondjuk a fogyasztónak küldi ezeket az árucikkeket, pedig nem úgy választja meg a szolgáltatót, hogy melyik a legkedvezőbb kilométer tarifával vagy kilométer zónával rendelkező szolgáltató, hanem úgy választja meg, hogy egyébként milyen szolgáltatás jellemzői vannak az adott iparági szereplőnek, azaz mennyire megbízható, milyen a megítélése, a korábbi tapasztalatai megfelelőek, esetleg partneri kapcsolatot épített ki vele már nagyon régóta. Milyen nehézségek vannak? Hát a nehézségekről már beszéltem, például ugye a rendelés felvétel, az kimondottan nehéz feladat, pont azért, mert rengeteg a partner és minden árucikk egyedi. Tehát mindegyikkel külön egyesével foglalkozni kell, míg mondjuk egy normál fuvarozási viszonylat esetén egy komplett rakomány az egy adminisztrációs feladatot jelent. Az átrakások, a válogatások, a tárolások, a raktározáson nincs szó, mondom a logisztikusoknak itt, hogy nincsen raktározás ebbe az iparában, csak tárolás van. Tehát hosszabb idejű tárolás nincsen. Raktárak nem léteznek itt. Időlegesen lehet, de átmeneti tárolásról beszéltünk csak. Tehát átrakó helyek vannak, tároló helyek vannak, ideiglenes tárolások vannak. Az átrakás és a válogatás ez egy nagyon komoly igénybevétel ezeknek az áruknak, erre vissza fogok majd térni, mert az átrakások száma hatványozottan növeli az előforduló árukároknak a lehetőségét. Nagyon komoly probléma, hogy mi legyen a depónak a mérete, vagy az átrakóállomás mérete, illetőleg hol legyen ez a depó. Ha valaki rendelt Amerikából, hogy Attila mesélt, hogy ő már rendelt, és figyeli az azonosításon keresztül, hogy merre jár az áru, akkor ha mondjuk Bécsbe szállt le az Egyesült Államokban megrendelt áru, akkor Győrbe az úgy érkezik, hogy egyébként előtte elmegy Budapestre. Biztos láttatok már ilyet, vagy tapasztaltatok ilyet. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ugye, hogyha minimum költséget veszem alapul, akkor a minimum szállítási feltétel az egy olyan korlátozó tényező lenne, ami alapján egyébként Győrbe le kellene tenni ezt az árut, mindegy, hogy hol, valahol, aztán majd most a fogyasztó oda megye vagy nem, az egy másik kérdés. Hogyha mondjuk a Szent István út kellős közepén teszik le, mert nem hajlandó a sofőr máshol megállni, vagy kimenni egyébként címre. De ez egy nagyon érdekes kérdés, mert elképzelhető, hogy érdemesebb egy gyűjtőraktáró, egy átrakóállomást mindig Budapestre és visszahozni onnan, pont azért, mert az átrakásnak is egy költsége van, és valószínűleg az a költség egyébként alacsonyabb, hogyha Budapesten végzik el, mint a visszaszállításnak a költsége. Azért ez mindenképpen érdekes. És itt nem csak azért van ez, mert Budapest és Bécs mondjuk főváros, hanem itt mondjuk különböző nemzetekről, nemzetállamokról van szó, tehát a földrajzi közönség ellenére mondjuk van egy olyan határ, vagy egy olyan nemzeti elkülönülés, hogy a két cég, bár lehet, hogy ugyanaz a közös tulajdonosa, mondjuk DHL Ausztria, DHL Magyarország, mégis különálló vállalkozásként működnek, tehát saját maguk különálló cégként szervezik és tervezik meg a gyűjtését, az áruknak és a terítését, és csak a földrajzi határon belül nézik, tehát mondjuk magyar állam határon belül az optimális költségeket és a maximális profitot, nem gondolkoznak olyan partneri viszonyba, ami mellett mondjuk az osztrák partnert is be lehetne vonni. A gyűjtés terítőjáratok szervezése egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Hasonlít a úgynevezett utazóügynök problémához, a travel salesman problémához, biztos hallottatok el, hogy milyen sorrendben látogassák meg az ügyfeleket a fuvarozók. Gyűjtéskor is, illetve terítéskor is. Főként akkor, hogyha kettő egybeesik. Ugye ez azért érdekes dolog, mert a legtöbb esetben naponta többszöri átszerzést igényel az útvonal. És ez nem úgy működik, mint ahogy egyébként ez egy normál spedíciós cégnél, legyen az a Waberer, vagy a Gartner, vagy bármelyik nagy cég, hogy elindul egy gyárból a fuvarozó, aztán útközben történik valami, átszervezik az útvonalát neki, és akkor megy egy 20 kilométerrel többet. Hanem itt arról van szó, hogy a reggeli útvonal terve sincsen meg pontosan a sofőrnek. Tehát nincs. Nagyjából tudja csak fejbe, hogy erre szoktam menni, ma a sziget közbe kezdek, Révfalu nyugati része az enyém, és ott majd egyik utcából a másikba megyek. Még nem tudom, hogy hogyan, ahogy éppen a telefonok adják, mert ugye nem vette fel a következő kiszállítási pont a telefont, akkor elmegyek az azt követőre, vagy az ahhoz legközelebb esőre, de az ahhoz legközelebb esőt, földrajzilag legközelebb eső vevőt nem biztos, hogy sorba teszi, mert ő se vette fel a telefont, és lehet nem is biztos, hogy a földrajzilag ő a legközelebb, csak a sofőr gondolja úgy, hogy földrajzilag az a legközelebb, mert pontos számítást nem tud végezni a kocsiban, nincs ideje kalkulálni, nincsen ideje újra tervezni, a központban nincs ideje beszólni, hogy majd egyébként tervezétek újra a mai programot, mert valaki nem vette fel a telefont, illetőleg lehet, hogy útközben jönnek egy árufelvételi lehetősége is a központból, mert azt mondják, hogy itt a szomszédos utcában sürgősen vegyen fel egy express árut, amiért emel díjat fizetnek, tehát ő neki a fejében kell állandóan újra tervezni. Vannak erre egyébként kutatások, de én szándékosan a mai előadásra, mivel tudtam, hogy jogászok is lennek, különböző képleteket nem hoztam meg, algoritmusokat. Nagyon érdekes algoritmusok vannak, hogy hogyan lehet ezeket az útvonalakat tervezni. Ilyen evolúciós algoritmusok. Egyik kollégám foglalkozik is ilyen bakteriális evolúciós algoritmusokkal, hogy eredetileg megtervezem az útvonalat, és az útvonal az folyamatosan fejlődik, átalakul, és mindig a lehető legoptimálisabb következő lerakót vagy felvevő helyet találja meg magának. De nyilván ugye ez azt jelenti, amit elmondtam, hogy tartalék kapacitással kell rendelkezni. Tehát amikor én egy adott napi fuvartervet készítek el, hogy a sofőr a fejébe megtervezi, akkor arra is kell gondolni, hogy szabad kapacitással kell rendelkeznie aznap, hiszen jöhetnek bármikor express sürgős fuvarok is. Nyilván ez az interneten rendelt termékkiszállítás nem érinti, tehát a consumer piacot abszolút nem érinti. Egy idézet van itt, amit az egyik honlapján találtam az egyik cégnek, hogy futárunk igyekszik az ön által meghatározott időintervallumban felkeresni önt. Az biztos, hogy abban az időintervallumban keresik, az egy másik kérdés, hogy igyekszik-e vagy nem. Én még nem tapasztaltam, hogy igyekezne, tehát a vevő ilyenkor általában ugye reggel 8-tól várja, megkapja az SMS 6-20-kor, hogy felvették az áru Győrbe, és mai nap kiszállításra kerül, akkor 8 és 16 óra között valamikor, ugye valamikor, ez egy időgarantált szolgáltatás, és hát várjuk, hogy mikor jön. Ugye már 8 órától várjuk, melyik címet adjuk meg, melyikünk az, amelyik ugyanazon a címen van egész nap. Hát egyikünk sincsen. Ugye? Nincs ilyen. Majd valaki más átveszi. Akkor elmúlik 9 óra, 10 óra, még ebédre sincsen ott. Akkor utána megint várjuk, találkozom, már lehet, hogy nem is jön. Telefonálni nem tudunk senkinek, mert a központot hívjuk, és az azonosító számunkat bemondjuk, azt mondják, hogy majd érkezik, nyugodjon meg. Igen, ez azért van, mert állandóan átszervezik az útvonalat, az útvonaltervet, nem egy egyszerű feladat. Itt ezen a dián egyébként meg is jegyeztem, hogy háztól házig, vagy asztaltól asztalig szolgáltatás, ez a house to house, vagy még a desk to desk szolgáltatást igénylünk-e. Alapvetően ezen a piacon, tehát a CEP piacon háztól házi fuvarozás van. Az azt jelenti, hogy nincsen meghatározva, hogy ki az a személy, aki átadhatja az árut, és nincsen meghatározva, hogy ki az, aki átveheti. Ugye szerencsés is lehet, hogyha mondjuk az emberi nincsen pénz, és nem is akarja kifizetni, amit megrendelt, és a kollégáját megkér, hogy fizess ki helyettem, aztán vagy hitelez meg nekem az árut, légy szíves. De alapvetően ezek a szolgáltatók nem személytől személyig visznek árut. Ez nagyon érdekes, mert viszont a személyeket címezzük meg rajta. Tehát én amikor kapok egy ilyet, akkor megadom az internetes webshopba a nevem, a címem, vagy a munkahelyi címem, vagy a telefonszám, vagy engem keresnek, de ha én nem vagyok ott, akkor másnak is odaadhatják. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy 3500 fontos könyvet én is azt mondom, vegye át a kollégám, persze. De hogyha mondjuk rendelek egy 150 ezer forintos telefont, az már nem biztos, hogy jöjjön az ember, akkor már tényleg ideges napközben, hogy biztos, hogy hozzák, nem hozzák, kifizettem, épségbe ér ide, nem ér ide, hogy ér ide, szeretné személyesen átvenni. A személyes átvételnek nagyon-nagyon komoly felára van. De ez is kalkulálható egyébként internetes honlapokon. Nagy nehézség a szolgáltatóknak a egyedi biztonsági megfontolása, amit általában egyébként nemzeti szabályozások kényszerítenek rájuk. Ilyen például, hogy az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyságban, Jemenből és Szomáliából nem fogadnak árut. Semmilyen árut. Tehát, hogyha Jemenből szeretnék valamit rendelni, akkor azt fogják kihozni, még akkor sem, hogyha egyébként kísérette jönne az áru, és még akkor sem, hogyha nem is Jemenből rendeltem, de Jemenen áthaladt. Tehát ezek ilyen nemzetvédelmi és közegészségügyi megfontolások, de rengeteg ilyen biztonsági megfontolás van, vagy például tiltott áruk köre, hadianyagot sem szívesen visznek. Nyilván atombombát nem is rendelünk a TNT-n keresztül, vagy DHL-en keresztül, de rengeteg ilyen tiltott áru van, illetve feltételes áru, amit vagy rendelhetünk, vagy nem rendelhetünk. Különleges kezelést igénylő áruk. Meghatározhatjuk azt, hogy a szolgáltató, ha értékes az árunk, akkor azt külön kezelje, külön szállítsa ki, majd fogtok látni képeket, hogy ez többé-kevésbé sikerült, tehát az a különlegesen kezelt, óvatosan kezelt áru is ugyanoda kerül egyébként, mint az összes többi áru, ezt majd fogjátok látni. Ez egy elég érdekes dolog, de komoly felárral rendelkezik. Veszélyes áruk körének csak egy része szállítható ilyen szállítási ágazatban vagy módozatban. A hadianyagok mellett itt egy-két érdekeset is felírtam, hogy nemes fémeket, drága köveket, készpénzt, kábítószert, műtárgyakat nem szívesen fogadnak, csak feltételesen szállítható. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert lehet, hogy hallottátok egy pár évvel ezelőtt, pont nagy botrány volt ebből, hogy az egyik ilyen futárszolgálati cég kábítószert teríthetett, de nem biztos, hogy terített, csak elképzelhető, hogy teríthetett, nem tudták rájuk bizonyítani egyébként. A veszélyes áruk körére az ADR az, ami érvényes, az ADR határozza meg, hogy ebben a szállítási ágazatban melyek azok az áruk, amik ténylegesen szállíthatók vagy nem. Ami a leglényegesebb ezen a dián, az a terjedelem és a méret. Ide is tettem egy megjegyzést. Futáraink rendelkeznek mérleggel, melyek kis csomagok megközelítő mérését teszik lehetővé. Tömeg alapján fizetünk. Belföldön. Tömeg alapján. Hát ugye azért ritka az, hogy odahaza van az embernek egy, vagy nem is az oldalon, mondjuk munkahelyéről küld valamit, és egy mérleggel, meg doboza hozzá, meg minden. De a futároknál van, általában elfogadják ugye azt a tömeget, amit hasonlítésszerűen a megrendelő ír. Viszont abban a pillanatban, hogyha már kombinált áruszállításon van szó, és ez légiközlekedésbe is bekerül, akkor viszont nem elég. Nem elég a tömeg megadása, a geometriai méret kell, a terjedelem is kell, mert a repülőn nem tömegre fizetünk, hanem térfogat tömegre fizetünk, tehát úgy fizetjük meg, hogy egy adott térfogaton mekkora tömeget tudunk elvinni. Azaz, minden kisebb térfogatra kellene azt az azonos nagyságú tömeget szorítani, hogy a legkedvezőbb, legoptimálisabb legyen a szállítási költség. Erre, hogyha esetleg valaki szeretné így küldeni légiszállításon keresztül, figyeljen. Velem előfordult az is pont a tájváni eset, hogy Magyar Postát vettem igénybe egyébként, tehát az MPA hálózatát, 2,5 kg volt a doboznak a tömege, a csomagoló termék, és 2 kilóig borítékként kezelik egyébként ezeket a dobozokat is, és nem merték ráírni a Magyar Postán, hogy ez 2 kiló. 2,5 kg volt, azért, mert a repülőtéren van egy automata mérleg, ami ezeket mindegyiket megmér, és utólag kiszámlázzák az ügyfélnek. Tehát én megadom az elérhetőségemet, és utólag kiszámlázzák, adott esetben egyébként, hogyha túlszámlázás történt, akkor vissza is térítik, ez az előnyükre váljon. A termék azonosítása. Nagyon érdekes előírások vannak ebben az iparágazatban, a terméknek pontosan meg kell nevezni, lehetőleg a csomagon is fel kell tüntetni a terméknek a nevét, tehát nem lehet azt írni, hogy egy állatot küldtem el, hanem akkor azt kéne, hogy egy ló van benne, vagy egy zsiráf, mert nem elegendő az, hogy állat, nem elegendő az, hogy egy ajándéktárgy, konkrétan meg kell adni, hogy az egy játékautó, műanyagból készült játékautó. Ez nyilván megint nem a fogyasztóra vonatkozik, hanem a küldő félre, ennek főként az az oka egyébként, hogy eldönthető legyen, hogy külföldön van rendelve, akkor vámkötelese vagy nem vámköteles, és akkor meg lehet nézni, hogy egyébként ez egy ajándéktárgy, egy minta, vagy valami dokumentum, vagy egyéb olyan elvámolni való terméket tartalmaz, amit be kellett volna jelenteni. Csomagolás, és akkor egy kicsit átmenjünk most már tényleg a szakmai irányba. Azt írja az egyik honlapon az egyik ilyen cég, hogy minden a rendszerünkön áthaladó küldemény, amit biztonságosan fuvarozunk és idejében kiszállítunk, büszkeséggel tölt el bennünket. Hát bennem az fogalmazódott meg, hogyha ez így van, akkor igen ritka az, hogy ez így történik. Különben miért is lennének büszkék a saját tevékenységükre? Ugye én nem erre lennék büszke, hanem hogy mennyi árut viszek el, mennyi értékben, hány százalékig vagyok pontos, stb. Ők azt gondolják, hogy minden, ami a rendszerükön áthaladó küldemény, tehát tényleg azt érzi az ember, hogy azért itt lehetnek zűrök, tehát készüljünk azért fel, mert nem biztos, hogy minden küldemény, amit küldünk, az időben és biztonságosan kerül oda. És egy érdekes kérdés. A csomagolás az mindig a feladó felelőssége. Tehát aki feladja a küldeményt, annak kell biztosítani a csomagolást. Tehát akár melyik szolgáltatóról legyen szó, ha árukár, árusérülés történik, felteszi a kezét és azt mondja, bocs, ezért nem én felelek, a csomagolás, a párnázás, a termékvédelem az a feladó felelőssége. Hát nagy a szerencse, mert adnak hasznos csomagolási tanácsokat, nagyon érdekeseket, mindjárt fogok mutatni egy-kettőt, tehát elképesztő. Illetőleg biztosítanak csomagolóanyagot és térkitöltő anyagokat is, nem gyakran, térítésmentesen is, hogyha az ember előre jelzi ezt egyébként. Ez azért érdekes kérdés, mert abban a webshopban, ahol mi vásárolunk, általában a webshopoknak a túlnyomó része fizikai kiskereskedelmet vagy nagykereskedelmet is folytat a webshopon kívül, tehát nem biztos, hogy fel van készülve arra, hogy egyébként megfelelő csomagoló anyaga és csomagoló eszköze legyen a küldemény elküldésére, illetőleg hát nem mindig tartozik minden termékhez csomagolás. Az egyik szolgáltató honlapjáról, ez a Parcel Systemben, tehát ugye külön vannak a palackokra, külön van a dokumentumokra, a borítékokra, stb. Mindenféle küldeményekre, ez a Parcelre vonatkozó. Hát nagyon érdekes dolog, a külső doboznak szilárd és gyűrődésnek ellenállónak kell lennie. Ez azért érdekes, mert a csomagolásnak a túlnyomó többség 99%-a hullámpapírlemez doboz, na most az pont nem ilyen egyébként, de majd fogunk látni képet, szinte gyakorlatilag és kizárólag csak hullámpapírlemez dobozba küldenek, vagy valami fajta borítékba. Tegyen a doboz aljára 5 cm vastagságú párnázó anyagot, és tegyen többet, ha ezt úgy ítéli meg, hogy nem elég. Bennem az is felmerült, mert később írják, hogy lehetőleg az oldallapokra is, meg a tetőlaphoz is tegyünk párnázanyagot, hogy mi lenne, ha csak párnázanyagot küldenénk, a terméket meg külön vinnénk el kézbe. Ugye, mert azért felmerül a kérdés, hogy 5 cm vastag, az irtózatosan vastag. Bármikor fogtok ti ilyet rendelni, soha nem lesz benne 5 cm vastagságú párnázó anyag. Már csak azért is, mert ahogy mondtam, a terjedelem határozza meg általában a forrózási költségnek a mikényet, és rettenetesen sok pénzbe kerül, hogyha nagy semmit szállítom, vagy hogyha üres helyeket szállítok, levegőt szállítok. Ne beszélve arról, hogy itt most mondhatni fizikai képleteket, a különböző vastagságtól függ a párnázási karakterisztika, ez egyértelmű, minél vastagabb a párnázóanyag, annál kisebb lesz a mozgás energiából számozó ütközési kár, de 5 cm az nagyon-nagyon sok. Minden darabját külön csomagolja a párnázóanyagba, külön helyezze be a dobozba, minden darab külön álljon a másiktól, a doboz oldal és sarkai teteje, alja felé is ki legyen párnázva, gyakorlatilag minden körbe legyen párnázva, és úgy küldje el, hogy párnákkal együtt küldje el. Még egy-két érdekes. Tekercselt áru csomagolja buborékos fóliába, vagy megerősített műanyagba, majd helyezze kartoncsőbe. Ez egyébként példaként a szőnyeg volt. Kiírva. Tehát a szőnyeget buborékos fóliába csomagolja, tegye egy megerősített műanyagba, majd egy karton csőbe helyezze. Hadd ne mondjam, lehet, hogy drágább lesz ez a csomagolás, mint maga a szőnyeg. Aztán itt egy nagyon érdekes, hogy ne használjon csomagoló papírt, háztartási cellux ragasztót, burkószalagot, zsineget, kötelet, mert ezek fennakadást okozhatnak a rendszerben. Nagyon érdekes ez a csomagolási javaslatok. Bármelyik hónapban. De mégis történik árukár. Vajon miért? Miért történik árukár? Ha megnézitek, akkor ezeken a képeken azért látható, hogy a csomagolási idézőjelben előírásoknak megfelelően készítették el. Ennek ellenére mégis történnek árukárok. Vajon miért? Látok itt egy képet, a Fragile, és akkor látjuk, hogy annyira vigyáztak rá, hogy kiszakadt a doboz. Ez egy abszolút életszerű példák, aki már rendelt interneten, azt tudja, hogy épségben a doboz még soha nem érkezett meg, a termék valószínűleg. Ez egy kicsit jogi kérdés is, ahogy az Attila beszélt róla, hogy látható és nem látható hibák, endogén és exogén árukárok. Igen, mindig az a veszélyesebb, amit nem látunk, ami belülről hat, ami kívülről látszik, az általában árukárt okoz, de nem annyira veszélyes, mert látjuk kívülről, maximum nem veszük át. Egyébként kötelesek vagyunk átvenni a terméket a futártól, mert nem biztos, ugye nem a futár felelőssége a csomagolás. Hozzáteszem, hogy ezek a kívülről látható árukárok nem mindig okoznak belül sérülést, tehát hogyha én látok egy televíziós dobozon kívülről egy cipőnyomot, az még nem jelenti azt, hogy a termékbe belerúgtak, mert lehet, hogy valaki csak lemérte a cipő méretét rajta, tehát nem biztos, hogyha persze látok egy nagy szakadást és egy lyukat a dobozon, akkor azért feltételezhető, hogy ebbe valaki bele is rúgott. A bal oldali kép, amit láttok, ez egy délutáni állapot, a jobb oldal ez egy délelőtti. Próbáltam úgy fotózni, hogy lehetőleg ne legyenek rajta márkajelzések, sem a fuvarozó cég részéről, sem az árut küldő vagy a küldeményt küldő fél részéről. Hát érdekes, így érkezik meg. Nem szeretik a sofőrök egyébként, hogyha ebbe belenéznek az ügyfelek. Furcsálották is a kérdést, hogy ezt le akarom fotózni. Mondtam, hogy előadás lesz, ismeretterjesztés. Kérték, hogy nagyon figyeljek, nehogy márkajelzést is lefotózzak. Hát ugye a rögzítés teljes hiánya, a tornasztásos rakodás, logisztikusoknak mondom, teljes hiánya, különböző méretű áruk, különböző csomagolóeszközök, különböző tömeggel, különböző geometriai mérettel, és különböző értékben. Itt a jobb oldali képen az a nagy doboz, az egy televízió egyébként, meglepő módon úgy helyezték el, ahogy az árujelzés és a felirat egyébként ezt előírja, hogy állítva, tehát a nyílnak megfelelően. De látjuk, hogy az összes többi valószínűleg bárhol is lenne nyíl, vagy valamilyen jelzés, azt nem biztos, hogy figyelembe vették, hát a sofőrnek erre nincsen ideje. De ezt meg is mondják egyébként, hogy nagyon-nagyon csomagolja be a terméket, mert ők nem fognak tudni gondoskodni az áruvédelemről külön, sem a rögzítésről, sem pedig a biztonságos fuvarozásról. Fogunk látni majd még egyébként példát. Mi is történik a logisztikában, milyen igénybevételek merülnek fel? Az egyetemi tananyagban ezt a négyet oktatjuk, a fizikai, a kémiai, a klimatikus és a biológiai. Itt főként fizikai és klimatikus történik egyébként. Erre a kettőre is fogok most nektek kitérni egy kicsit. A csomagküldés során 5 nagy ilyen terület van, az egyik a durva árukezelés, ugye ez nem meglepő, ugye viszonylag könnyű, kézzel mozdítható, alacsony tömegű árukról van szó, tehát kézzel végzik az anyagmozgatást, nem tudják egységbe foglalni, nincsen rakodólap, nincsen egységrakományképzés, nincsen gépi anyagmozgatás, tehát itt mindenki a különböző méretű és tömegű dobozokat kézzel rakodja. Tehát ez úgy működik, hogy gyakorlatban, aki szállt már repülőre, az látta, hogy maga mellett hogyan rakodják a bőröndöket. Tehát egy olyan 40-50 méterről megcélozza ugye az árukezelő a rakodóterületet, vagy a rakteret, és akkor valahogy bedobja valahova, ahol éppen van üres hely. Így érkezik meg egyébként a könyvünk is Amerikából, vagy így tudunk küldeni tengeren túlra a kombinált áruszállításban, hogy valahova oda elhelyezik a termékünket, bedobják messziről, becélozzák. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Aztán rázkódás, pályaegyenetlenségekből származó rázkódások. Ahogy láttuk, három irányból is el tud mozdulni a termék. Nincsen rögzítve, nincsen térkitöltés, nincsen torlasztásos rakodás. Azaz minden irányban el tud csúszni, fel tud ütközni, homlokfalnak, átfalnak, a termékek egymásnak tudnak ütközni, és folyamatosan rázkódhatnak függőleges irányba, anélkül egyébként, hogy a szabad elmozdulást valami korlátozná. Ilyenek az ütközések, ütések, a leesések, lejtések, vagy akár egy nagyobb tömegű terméknek a halmazolása egy kisebb tömegű termékre. Főként az akkor baj, hogyha felette lévő nagyobb tömegű termék az alatta lévő olyan termékre támaszkodik rá, ami nincsen teljesen töltött csomagolásban. Hogyan védekezhetünk el? Hát a jó csomagolásra, ugye ezt mondják a szolgáltatók, tehát mi a jó csomagolás? Mi a kollégáimmal megállapítottuk és definiáltuk, hogy mi a jó csomagolás. Ez úgy hangzik, hogy az a csomagolás, ami nagyon olcsó, retteltesen könnyű, és használat után magától eltűnik, ez a jó csomagolás szerintünk, még nem találták fel. Általában túlcsomagolunk, minden túlcsomagolunk, azért, mert nehezen tudjuk megítélni, hogy az igénybevételi formák és azoknak az intenzitása a logisztikában pontosan mekkora lesz. Ez a csomagküldésnél azért érdekes, mert a termékek egy körét úgy csomagolják, ahogy még a gyártó eredetileg becsomagolta. Tehát mondjuk, ha egy Samsung televíziót veszünk, akkor ugyanabban a dobozba érkezik, hogyha megveszük a valamelyik elektronikai szaküzletben, meg ugyanabban a csomagolásban érkezik akkor is, hogyha egyébként interneten rendeljük és egy futárszolgált hozzá. Tehát a gyártónak úgy kell felkészülni, úgy kell megtervezni a csomagolást, hogy a lehető legszélesebb körben felméri a lehetséges igénybevételek körét és nagyságrendjét, és ehhez tervezi a csomagolást. Míg vannak azok a termékek, amiket eredetileg nem csomagolva küldenek a webshopokba, mint például egy könyv, hanem ugye raklapra kiszerelte, halmazolva, fóliázva, majd később csomagolják be azért, hogy elküldjék nekünk. Az előbbi helyzetben, amikor a gyártó a csomagolási együtt biztosítja a terméket, akkor általában ezeket az igénybevételeket előzetesen felmérik, vannak megfelelő tapasztalataik, empirikus tapasztalataik, illetőleg vannak olyan irányelvek és szabályok, amik segítik a munkájukat. Három ilyen nagy szabványcsoport van, ezzel foglalkozunk itt az egyetemen is, egy amerikai szabvány, ez az ASTM megnevezéssel, aztán vannak ISO szabványok is, amiket Európában használnak leginkább, de a legszélesebb körben manapság elterjedt irányelv csoport az ISTA nevezetű irányelv együttes, vagy egy csoport együttes, az International Safe Transport Association-nek a kiadásában készült, 2-3 évente frissítik, Egyesült Államokbeli szövetségről van egyébként szó, de manapság az internet, a logisztikában, csomagolás vizsgálatra a legelterjedtebbé kezd válni ez a csoport. Ezt a diát ki is hagyom egyébként, csak röviden, hogy a vizsgálati sorozatokat hogyan állítják össze ezek a szabványok, a termék tömeg alapján, hogyan választják meg az anyagot, milyen az alakja a terméknek, mi lesz majd a szállításnak a pontos módja, illetve a várható szállítási távolság, illetőleg a várható klimatikus viszonyok. Az ISTA 3-a sorozat foglalkozik a csomagküldő rendszerekben felmerő igénybevételeknek a modellezési lehetőségével, és csak pár képet tettem fel, minden egyes, szinte minden egyes lehetséges variációra megadja ez a szabványcsoport vagy irányelv, hogy hogyan kell vizsgálni, hogy meg fog-e felelni a csomagolás a várható igénybevételeknek. Kicsi csomagolásnak, nagynak, laposnak, hosszúkásnak, hengeralkúnak, kockának, hasábnak, stb. Az első ilyen nagy vizsgálati csoport, az ejtő vizsgálat, az a úgynevezett drop test, amikor le kell ejteni a csomagot termékek csomagolással együtt, különböző magasságból, a legkevésbé intenzív ilyen drop test eljárás az 9 darab ejtésből áll, ennél csak több egyébként, amikor az élekre, sarkaira kell ejtenünk a csomagot terméket különböző magasságból, itt látjátok, hogy 460 és 910 mm magasban. Ez azért is érdekes egyébként, mert hogyha valamelyikötök vesz egy laptopot mondjuk, interneten rendelmez, már előfordul egy televíziót, egy mosogatógépet, egy mosógépen, és elolvassátok a kézikönyvet, abban le van írva, hogy az az adott laptop az egy ilyen drop teszten átment csomagolva. Ez azt jelenti, hogy elméletileg 9-szer vagy többször lejthető ebből a magasságból úgy, hogy a termék ne sérüljön meg. Ez egy érdekes példát tudok mondani, legutóbb vettem egy LCD TV-t az egyik elektronikai szaküzletbe, ahol azt mondták, hogy egészen a kapuig segítik kivinni. Na most ez egy 100 cm-es televízió volt, hullámpapír lemez dobozba, csomagolva térkitöltő habokkal, és a két oldalán, a két rövid oldalán fülnyílása, hogy meg lehessen emelni. Most mivel egyedül voltam, nem értem át a dobozt, ezért az ajtóból én már ezt úgy vittem el ezt a televíziót, hogy az egyik oldalán megemelt, és végighúztam az egész áruházon, le a lépcsőn, és végig a parkolón, mert ugye nem tudtam megemelni a televíziót, bár súlyra nem lett volna nehéz megemelni, csak ezt nem tudtam megfogni. Beraktam a személygépjár, meg a csomagterébe, aztán elvittem, hazavittem. És persze mindenki az áruházban engem nézett, hogy hát ez biztos jó, hogy az ember LCD TV-t viszi így maga után, húzza, mint egy kis kocsit a nyugdíjasok. Igen, én tudtam, mert szerencsés helyzetben vagyok, ezzel foglalkozom, hogy nem lesz semmi baj a televíziónak. Ha egyébként ugyanezt a televíziót csomagolva a laboratóriumban, itt a Széchenyi Egyetemen 12-szer lejtettük 40 cm magasba, és nem történt árukár és sérülés, akkor miért ne húzhatnám a földön? Az ember nem szívesen húz egy LCD TV-t a földön, ezt kell mondjam. Minden esetre ezek a szabványok, irányelvek nagyon-nagyon komoly igénybevételeket állítanak elő, és vizsgálatokat írnak elő, akár ilyen billentéses lapra ütköztetés, vagy élre, sarokra ütköztetés. Itt a laborból egy-két kép, ahogy éppen a sarkára, illetőleg az élére ejtünk valamit. Ezzel egy gond van egyébként, hogy ejtés során ezek a termékek előszeretettel elforognak a tömegközéppontjuk körül, ugyanúgy, mint egy vajas kenyér, amikor lehetjük. Ők is nagyon szeretnek elfordulni ezzel, viszont az a baj, hogy nem mindig arra a pontra tudjuk az ejtés végrehajtani, amire szükséges lenne, hiszen a csomagolásnak az a célja és a párnázásnak, hogy mindig azt a kritikus elemet párnázzuk a csomagolt termékben, ami igazán az árukára érzékeny, vagy pedig egy veszélyes pontnak, veszélyes keresztmetszetnek tekinthetjük. Erre egyébként van más megoldás, lehet ezt az ejtést ütéssel, ütközéssel szimulálni, ez egy lejtőpályás ütköztető berendezés, amit itt látok, szabvány is előírja. Ilyen is van Győrbe, Európában kettő van csak ilyen, itt Győrben van a legnagyobb méretű egyébként, ott egy csomagot láttak, hogy éppen egy guruló kocsin ütközik fel egy ütköző bakra. Itt pontosan megadható az, hogy mekkora sebességgel tud a ütköző baknak ütközni ez a kocsi, tehát mekkora lesz az erőhatás, ami fel fog lépni, a szabadesés átalakítható, a szabadeséskor, a beérkezéskor felmerülő esési sebességnek a nagysága beállítható ezen a guruló kocsin, és megadható a pont az ütközési sebesség arra a keresztmetszetre, amire szeretnénk, tehát a veszélyes pontra, a kritikus keresztmetszetre. Nem menjünk bele, hogy ezt hogyan lehet átalakítani ütközési sebességgel, akit érdekel, majd lejön a laboratóriumban, megnézi. Ami az egyik leginkább igénybe veszi a termékeket. Azon kívül, hogy az ütközés, ugye az egymásról való ütközés, a homlok és hátfalzoló ütközés is nyilván. Az úgynevezett ismétlődő ütés jellegű igénybevétel, hogy gyakorlatilag pattog a kocsiba ez a csomagolt termék. Nagyon sokáig, tehát egészen addig, ameddig oda nem érkezik hozzánk, hiszen fölötte nagyon ritkán van halmazolt tömeg, illetve nincsen rögzítve, és nem a kocsival együtt pattog a pályaegyenletlenségen, hanem csak úgy önmagában, ahogy éppen egyébként gerjesztő hatások érik a kocsiról, vagy pedig a kocsinak a futóművén keresztül, vagy akár a pályaegyenletlenségből származóan. Erre is oda szabvány egy lehetőséget, azt mondja, hogy úgy kell ezt vizsgálni, hogy egy szinuszos mozgás végző rázóasztalt veszünk, ez egy hidraulikus rázóasztal, itt van Győrben a laboratóriumban, ez is egyébként Európában az egyik legnagyobb ilyen rázóasztal. 25 mm-es amplitudóval szinuszos mozgás végzünk ezzel az asztallal. Az amplitudó nagysága 25 mm. És keresünk egy olyan frekvenciát, amikor a csomagolt termék elválik az asztalnak a mozgásától, tehát a gerjesztő mozgástól elválik, úgy, hogy a csomagolt termék és az asztal közé legalább papírlapot be tudjunk helyezni, és elkezd úgy ugrálni, hogy folyamatosan ugye a top vagy a bottom oldalon, vagy amelyik oldalon éppen szállítható ez a termék, mert ugye minden termék akár több oldalon is szállítható, vagy több irányban is, akkor minden oldalon egyébként vizsgálni kell. Ütközön ez az asztalhoz vissza folyamatosan, és azt mondja ez a szabvány, hogy 14.200 ilyen ütközést kell végrehajtani, azzal nagyjából tudjuk modellezni azt, hogy egyébként a valóságban mi történne. Nyilván ez azt jelenti, hogy az ilyen hullámpapír lemez dobozba csomagolt termékek a végén, a sarkain, a lapjain egy kicsikét sérülnek, de maga a termék általában épp szokott maradni, ha megfelelően választják meg a csomagolást. Valamikor előírják ezt halmazoltan is, de ennek az értelme, hogy például ebben a fuvar viszonylatban elképzelhető, hogy a felül elhelyezkedő termék, az egy más geometriai méretekkel vagy más tömeggel rendelkező termék, a alatta lévő csomagolt termék csak akkor képes teherviselési tulajdonságra, hogyha teljesen töltött, vagy pedig a geometriailag pontosan azonosan egy csíkba fekszenek. Hogyha ez egyébként különböző méretű, akkor a felette lévő termék nagyon komoly sérülést tud okozni. Írnak elő klíma és kislényomás vizsgálatokat is, nyilván ennek a légiszállítás az elsődleges felhasználási területe. Vannak olyan kargó, teherszállító légiközlekedésben használatos eszközök, ahol nincs légnyomás kiegyítő tartály, tehát mindenkinek fejlem a figyelmét, hogy buborékos fóliába csak nagyon-nagyon vészhelyzetbe küldjön bármit repülőn. Jó, tehát buborékos fóliában lehetőleg ne küldjön. Hölgyeknek is felhívom a figyelmét, hogy a már megbontott női kozmetikumokat lehetőleg ne repülőn küldjék. Tehát én a feleségemnek is el szoktam mondani, ha síelni megyünk, akkor csak olyat hozzon magával, ami csak félig van megtöltve, mert nem szeretném, hogy a bőrönbe a fogkrémet kelljen levakarni a síruháról. Ahogy megyünk ugye felfele, megy a repülőgép fölfele, ha nincs a légnyomás kiegyenlítés, akkor megváltozik ugye a légnyomás, ugye csökkenni fog jelentősen, illetőleg megváltoznak a légnyomás viszonyok, kis légnyomással találkozunk, ő pedig nagy nyomást fog helyezni a termékre, a csomagoló termékre. Ugyanez érvényes akkor, hogyha nincs a hőmérséklet kiegyenlítés, mert vannak ilyen teherszállító járművek, illetőleg, hogy időjárástól függően különböző klímazónákban milyen időjárási viszonyok fordulhatnak elő azonos csomagolásra. Erre vannak klímaszekrények, például az egyetemnek is több is, amiben ezeket modellezhetni tudjuk. A másik legjelentősebb igénybevétel, egyben az utolsó is, amit most bemutatok nektek, az a véletlenszerű rázkodás, mert alapvetően ez a rázó jellegű mozgás, ami függőleges irányba egyébként a legintenzívebb, ezt mi maguk is érezzük, amikor a autópályán közlekedünk, nyilván a pálya egyenetlenség is főként függőleges, annak ellenére, hogy kereszt és hosszú irányba is tudnak ezek a járművek rázkodni. Ez véletlen módon, random módon, sztohasztikussal jelenik meg. Tehát nem egy pontos színusz hullámban leírható, vagy egy színusz függvényen leírható módon, de színusz összetevőkre felbontható egyébként, és megadható a pontos frekvenciája ennek az igénybevételnek. Látom, hogy ez már kezd egy kicsit átmenni szakmába, és mindenki egy kicsit el is gondolkozott, hogy mit is jelentenek ezek. Nem is akarok részletesen belemenni, de a lényeg az, hogy modellezhető, szimulálható laboratóriumban, gyorsított vizsgálati eljárással, tehát nem kell, hogy 25 órán keresztül menjen egy rázóasztal és megvizsgálja pontos, vagy előadja azt a pontos igénybevételt, ami a közúton történik, hanem abból kivesz mintákat, kiveszi a legjellemző, legintenzívebb gyorsulási értékeket az idő függvényében, ez pedig majd egy Fourier transformációval, egy frekvencia felbontás alapján visszajátsza egy rázóasztalon, és egy úgynevezett teljesítmény sűrűség spektrummal megadható egy olyan burkológörbe, ami azonos teljesítménnyel rendelkezik igénybevétel szempontjából, mint ami a valóságban történt. Itt van például egy ilyen power spectral density görbe, ami kimondottan egy ilyen fuvarozási viszonylatra alkalmazott, ez a pickup and delivery vehicle spektrumra. Ilyen gépe is van az egyetemnek egyébként, egy csodálatos szép gép, klímaszekrényen ellátva, ott a csomagolt termék mögött látjuk egy klímaszekrényt, tehát akár a különböző klímákon is tudjuk ezt a rázást végrehajtani. Ez egyedülálló egyébként itt Magyarországon, hogy a kettőt kombinálva meg tudjuk csinálni, illetőleg egy olyan aerodinamikus rázóasztal, ami Közép-Európában a legnagyobb tömegű termékeket, akár csomagolt termékeket képes rázóvizsgálat alá helyezni. Itt tudunk ilyen random jelalkokat előállítani, véletlenszerű jelalkokat, és ez hasonlóan úgy rázkodik ilyenkor, mint ahogy egyébként, amikor megyünk egy közúton, és előttünk egy közúti jármű szerelvénynek a hátsó rakodó szekrényét látjuk, és pattog, rázkódik különböző irányokba. Összegezésül, hát azért itt hasonló témával találkozunk logisztikai szempontból, mi úgy általában a logisztikában, bizonyos esetekben viszont olyan nehézségekkel is, amivel máshol nem szembesülünk. Ez a szervezés, a díjkalkuláció, vagy pedig a fuvarkalkulációs nehézségek. Illetőleg vannak ugye speciális kívások és termékvédelmi kockázatok, amelyek más fuvarozási módokban nem mindig tapasztalhatók. Azt gondolom, hogy ennyi, köszönöm a figyelmet, és hogy kicsit hosszú lett, elnézést kérek érte, de akkor várom a kérdéseket. Hát, hogyha nincsen kérdés, akkor megköszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen!